Sziasztok! Ma hajnalban, hát illetve nem is hajnalban, hanem reggel, kora reggel arra ébredtem, hogy egy számot mondott az Úr, egy számot hallottam a lelkemben, ez a szám pedig az 1260-as szám volt. Mivel már félig ébredeztem, és érzékelhettem azt, hogy az agyam is bekapcsol, ezért pontosan, tehát arra ébredtem, hogy keverem a számokat. Tehát egy kicsit összekeveredtek bennem a számok, hiszen az agy már, ugye, ahogy a testem kezdett ébredezni, az agy rögtön bekapcsolt és elkezdett gondolkodni, és belekavart a mennyből jövő üzenetre, amit jó atyánktól kaphattam. És így keveredett, így kerekedett ki az 1260-as szám. Viszont összekeveredett egy másik számmal, az 1500-as számmal. Tehát ez a két szám volt a fejemben, az 1260 és az 1500-as szám, amit igazából nem érthettem akkor, amikor felkeltem. Viszont kaptam mellé még egy sugallatot, még egy csodálatos mennyből jövő üzenetet, megértést, ami megértésre juttatott végül, hogy mit is jelent ez a szám. Ez a második üzenet, ez az egyik kedves utitársamnak, kedves barátomnak a szavai voltak. Annyi volt az üzenet, hogy mint egy gyöngyszemek. Tehát eszembe jutott az, hogy az egyik utitársam mondta, hogy a bizonyságtételek olyanok, amiket teszünk, hogy mint egy-egy gyöngyszem. És atyánk megadta hozzá azt a gyönyörűséges megértést, amit, mert ugye többször hallottam ezt a példabeszédet, ezt a hasonlatot, de úgy igazán úgy elment úgy a fülem mellett, és úgy nem is élhettem meg, nem érezhettem. Tehát hallani hallottam a testi füleimmel, de a lelkemmel nem igazán fogtam fel, hogy mit is jelent ez a csodálatos példázat, és ezt a csodálatos példázatot kibontotta jó atyánk akkor a mai reggelen, és megérthettem lélek által azt, hogy mi is a bizonyságtétel. Tehát ahogyan tesszük a bizonyságtételeket, és egyre több és több bizonyságtevő van, aki bizonyságot tesz arról, tanú bizonyságot tesz arról, hogy igenis Jézus Krisztus él és feltámadt, és Isten él és beszél az emberekhez, és eljuthatunk oda, hogy személyesen vezessen, személyesen szóljon hozzánk, személyesen beszéljen hozzánk, és tanítson minket, és erről bizonyságot teszünk, tehát mindenki, aki megosztja ennek a bizonyságát, úgymond megtöri a kenyeret, és továbbadja utitársainak, embertársainak, engedi, hogy útjára engedi ezeket a bizonyságokat, ezeket a falat, kenyereket. Ezek tényleg olyanok, mint egy gyöngyszem, ami végül egy csodálatos, gyönyörű, szép nyakláncá, nyakékké formálódik. Tehát mindannyian egy-egy gyöngyszemek vagyunk ezen a fűzéren, ezen a nyakláncon, és végül el se tudjuk képzelni. Így mutatta meg jó atyánk, hogy egy könyvet láthattam a lelki szemeimmel, ami valójában olyan volt, mint egy új Biblia. Ezt nem láttam képekben, hanem csak így a lelkemmel érezhettem ezt, tehát a lelkemben láthattam ezt a dolgot, a lelkemben mutatta, hogy ezek a bizonyságtételek olyanok is, mint a Bibliába megírt bizonyságtételek, és mindenkinek egyenként a megtört kenyerének, a gyöngyszemének megvan a helye. Megvan a helye az ő versének, az ő bizonyságtételének, ami végül egy gyönyörűséges könyvé alakul át, egy gyönyörűséges könyvé áll össze, és mindegyik egyenként értelmet nyer, egyé válik a végén. Hogy ez a vége mikor lesz, ezt nem tudhatjuk, és hogy mit jelent az, hogy a végére, de így mutatta jó atyánk, hogy mindannyian egy-egy gyöngyszemek vagyunk, és mindannyian egy-egy versek vagyunk a bizonyságtételünk által a Bibliában, ami tulajdonképpen ma is íródik, és ma is folytatódik, hiszen a Bibliában is bizonyságtételek vannak leírva versről versre, és lám-lám, ha együtt olvassuk, egy gyönyörűséges teljességé, egy teljes könyvé alakul át az élet könyvévé. És miután tehát adta ezt a példázatot a gyöngyszemekkel kapcsolatosan jó atyánk, így érthettem meg tulajdonképpen, hogy mit is jelent az a szám, amit hallhattam tőle, amire rámutatott ez az 1260-as szám, amiről végül, tehát 1250 volt a fejemben, de ami végül kiderült, hogy 1260 volt, mert ugye oda vezetett, eszembe juttatta tehát erről, hogy a bizonyságtétellel kapcsolatos, miután ugye kaptam ezt a példázatot, ez így vezetett rá, hogy ez a szám a bizonyságtétellel kapcsolatos, és aztán eszembe jutatta azt, hogy van ilyen rész, többször említ a Biblia ilyen számot a Jelenések könyvében, és nem csak a Jelenések könyvében, hanem máshol is, azt hiszem, hogy Dániel könyvében is, és nem tudom még pontosan hol. Na de engem a Jelenések könyvéhez vezetett jó atyánk, és ezt a részt szeretném most felolvasni. Meg is találtam, és meg is érthettem rögtön, hogy mit jelent az 1260 nap, amit ugye kaphattam. És Jelenések könyve 11. fejezet. Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adatott ezeknek a szavaknak a kíséretében. Menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. De a templom külső udvarát hagyd ki, és nem ért fel, mert a pogányoké lesz, akik a szent várost 42 hónapig tiporják. És hát rögtön érthettem, rögtön adta hozzá jó atyánk a megértést, hogy a templom felmérése, tehát, hogy menj, mérd fel az Isten templomát az oltárral és a benne imádkozókkal együtt. Tehát hol kezdődik a megmérés? Melyik népen kezdődik, mely embereken kezdődik a megmérettetés? Hát azokon az embereken, akik Istennek a templomában vannak. Tehát Isten gyermekein kezdődik a megmérettetés, mivel ők tanítva vannak Isten által személyesen, Isten lelke által tanítva vannak személyesen, rajtuk kezdődik a megmérettetés. Tehát rajtunk azokon az embereken, akik közel vannak és ismerik az Isten szavát, azokon fog kezdődni, ugye az imádkozókkal együtt, azokon kezdődik a megmérettetés, a templomnak a felmérése, tehát a mi szívünknek a megmérettetése, a mérlegre tétele, az tulajdonképpen elkezdődött, és hamarabb kezdődik ezeken az embereken, hamarabb kezdődik rajtunk, mint úgymond a pogányokon, ahogy írja is a Biblia, hogy de a templom külső udvarát hagyd ki, és nem ért fel, mert pogányoké lesz, akik a Szentváros 42 hónapig tiporják. Hát ez a 42 hónap tulajdonképpen ugyanannyi, mint az 1200, tehát ez egyenlő az 1260 nappal, és itt is színről színre le van írva, hogy a megmérettetés az nem a világi embereken kezdődik, nem őket méri fel jó atyánk először, hanem azokat, akik közel vannak hozzá, akik ismerik az ő szavát. És ezután folytatódik a Jelenések könyve, a két tanúmnak meghagyom, hogy szörzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki a szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urunkat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át. Nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két próféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehellete száll beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. Az égből hangos szózat hallatszott. Gyertek fel ide, s ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengés következtében 7000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az ég istenének. Elmúlt a második jaj, de hamarosan itt lesz a harmadik. Ez az a rész, amelyben találkozhattam az 1260-as számmal. És ami számomra egy újabb figyelmeztetés, ez már a második figyelmeztetés, amit a napokban kaphatok Jóatyánktól elég erőteljesen, és amelyet a szívemre helyezett, hogy tovább kell adjak. Két tanúmnak meghagyom, hogy szörzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Hogyan tudunk mi bűnbánatot hirdetni? Vajon azzal-e, hogy megyek és embertársaimat arra kényszerítem, hogy menj és legyél, tegyél bűnbánatot, lásd be bűneidet. Az az igazság, kedves embertársak, kedves hallgatók, hogy én elkövettem ezt a hibát legfőképpen, legsajnálatosabb módon a hozzám legközelebb álló személyeken, hogy azzal próbáltam őket Isten országához taszítani, hogy próbáltam rávilágítani a bűneikre, és próbáltam rávilágítani arra, hogy bűnösök, és bűnt követtek el. És megmutathatta Jóatyánk, hogy ugye, tehát ahogy próbáltam én is, hogy tegyenek bűnbánatot, és lássák be bűneiket. Na ez az a dolog, amivel tulajdonképpen még inkább eltaszigáltam őket a mennytől, hiszen ki az az ember? Ha visszagondolok magamra, és évekkel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy te bűnös vagy, és úgy lesz jobb életed, hogyha akkor jön helyre az életed, ha belátod bűneidet, akkor messzire szaladtam volna, és soha nem akartam volna megismerni az Istent, hallani sem akartam volna róla. Hiszen az ember, ez az a dolog, amivel a legnehezebben szembesül az ember, hogy ő valójában bűnös. De akkor, amikor személyesen hallja Jóatyánktól, és lélek által hallja, vagy épp egy utitárs által hallja az ő bizonyságtételében, hogy megvallja bűneit, és mi az a bűn, amit megmutatott neki atyánk, amivel szembesítette őt, na az már teljesen más, mintha újjal mutogatok rá, és azt mondom, hogy bűnös vagy, és menj, és bánd meg bűneidet. A két dolog között teljesen óriási a különbség. Óriási a különbség, hiszen én is tapasztalhattam, amikor a kegyelmes Isten szemtől szembe mutatta meg azt, hogy mik a bűneim, és szemtől szembe szembesített azzal, hogy mi az, amit elkövettem, és nem csak szembesített, hanem szembesít folyamatosan. Az már más volt. Azt nem emberektől hallottam, mint ahogy azt sem emberektől hallottam, amikor egy-egy utitársnak hallhattam a bizonyságtételét, amelyben megvallotta, hogy ő mivel lett szembesítve és mit tett, hiszen magamra ismertem, és akkor, abban az órában, abban a percben nem volt helye annak, nem tudott a mutató új, nem tudott a mutató új mutogatni, és nem tudott a lélek elmenekülni, hanem azokban az órákban, azokban a percekben érezhettem, hogy ez, hogy innen nincs menekülés, és ez a szintiszta igazság. Tehát ez a különbség a között, hogy valakit bűnbánatra intek, tehát emberileg mondom neki, mint ahogy a vallásokban is történik, hogy menj, és bánd meg bűneidet. Hát hol tudnám a bűneimet megbánni, amikor azt se tudom, hogy mit követtem el, azt se tudom, hogy milyen lélek lakozik bennem, azt se tudom, hogy milyen bűnös gondolataim vannak, hiszen a legtöbb gondolat, a legtöbb cselekedet az a világ szerint mára már nem bűn, mára már nem létezik bűn, bármit lehet szabadon tenni, de Isten szerint igenis, igenis van bűn, és ezt nem erőltethetjük embertársainkra, nem erőltethetjük, nem kívántathatjuk meg valakivel úgy az Isten országát, hogy te bűnös vagy, és menj, és bánd meg bűneidet. De viszont úgy már megkívántathatjuk Isten országát, ha bizonyságot teszünk arról, hogy mi az, amit elkövettünk, mi az, amit a jóságos Isten megmutatott és felfedett előttünk és szembesített, mert abban nem csak a bűn van benne, hanem az ilyen bizonyságtételekben benne van a gyógyulás, benne van a szabadulás érzése, benne van a tehermentesítés és a csodálatos lélek általi jelenlét. Tehát ezt mondja az Úr, hogy, és ezt jelenti, amikor azt mondja a Biblia, hogy két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ezt kell tennünk, ennek az ideje jött el, hogy hogyan tudunk, ugye, bűnbánatot hirdetni, úgy, ahogy az imént elmondhatta a lélek, ahogy az imént elmondta a lélek, hogy mi is bizonyságot teszünk. Tehát mondani és adni kell tovább a kenyeret, meg kell törni, és eljött annak az ideje tényleg, hogy ne hallgassunk el semmit, amivel szembesítve lettünk, hiszen nem tudhatjuk, hiszen rengeteg ember küszködik ugyanazzal a megkötözöttséggel, ugyanazzal a bűnnel, és nem tudhatjuk, hogy kinek, melyik lesz az, ami éppen áttöri a falat az ő lelkében. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Tehát ez is arra mutat, ugye, hogy a föld urának színe előtt áll már az ítélet, ők már ítélet alatt vannak. Tehát akik bizonyságot teszünk arról, hogy mivel lettünk, tehát akik bizonyságot teszünk arról, hogy mi az, amit elkövettünk, mi az, ami bennünk lakozik, ez már maga az ítélet, hiszen az ember csak lélek által tudja, Isten jelenlétében tudja ezeket belátni, és Isten jelenlétében tud az megtörténni, hogy nem menekül el ezek elől, hanem egyszerűen beleáll, és belátásra jut, és milyen csodálatos dolog, hogy nem kell tovább titkolja az ember mindazt, ami őt megkötözi. Nem kell tovább titkolja az ember, hogy mi az, ami odajuttatta, mi az, ami nyomja az ő vállát, mi az, aminek a terhe alatt már megroskad, hanem így tudjuk letenni a terheinket, így tudunk odamenni a kereszthez, és letenni ezeket a terheket. A kereszthez nem egyszer kell odamenjünk, hanem a kereszthez nap mint nap oda kell menjünk. És kell, hogy szembesítve legyünk, és a legcsodálatosabb dolog az, hogy ezt továbbadva másoknak is szabadulást adhatunk, És ez maga az ítélet tulajdonképpen, amikor az ember szembesül bűneivel, és nem szalad el előtte. Tehát ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki a szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. És hát nem is tudom, hogy olvassam ezt még tovább. Igen, amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi, megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urunkat is keresztre feszítették. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehellete száll beléjük, és talpra álltak. Hát ehhez tulajdonképpen csak annyit ad a lélek, hogy mindannyiunknak ott a kísértés, hogy abba hagyjuk a bizonyságtételt, és megöljék a prófétát, de valójában azt hiszem erről talán Kingának volt az elmúlt napokban erről kijelentése, és most nekem is ugyanazt adja a lélek, olvasva ezeket a sorokat, hogy a két prófétát tulajdonképpen mi saját magunk öljük meg, hiszen ott fekszik, ugye mit ír az ige, hogy holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, melyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urunkat is keresztre feszítették. Ugye urunkat a Golgota hegyén, a Koponyák hegyén feszítették keresztre. Szodomának és Egyiptomnak, tehát a világi gondolkodás, a vallásos gondolkodás, az agy által, az agyi gondolkodás által, testi gondolkodás által fog megtörténni az, hogy a próféta megöli saját magát. És ez, ugye, lehetek én is, ha ne talántán, ugye, elsüllyedek, és jön egy olyan gondolat, hogy abba hagyjuk a beszédet, akkor én magam leszek az, aki tulajdonképpen a vadállat lesz, és feljön a mélységből, feljön az agyból, feljön a gondolkodásból, feljön a gonosz szívből, és saját maga fogja megölni a prófétát, tehát a próféta lelkületet. Én ölöm meg saját magamban az én torz elgondolásom, az én torz gondolkodásom, vallásos gondolkodásom, vagy tévedésem lesz az, ami megöli a két prófétát. Hát bízom benne, és fohászkodom, hogy ez ne történjen meg, mert így a figyelmeztetések által egyre jobban érezhetem annak a súlyát, egyre jobban érezhetem annak a fontosságát, hogy mennyire fontos ezekben az időkben, ebben az 1260 napban, ami nem biztos, hogy 1260 nap, tehát lehet ezt átvitt értelemben is érteni. Nem tudom, én így kaptam az álomban, ezt a számot kaptam, és így vezetett el atyánk erre a megértésre, hogy még egyszer nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, felhívja a figyelmemet, és felhívja a figyelmünket arra, hogy minél nagyobb sötétség fog uralkodni a világban, annál fontosabb, tehát eljött az ideje annak, hogy igencsak fontos az, hogy bizonyságot tegyünk, igencsak fontos az, hogy megtörjük a kenyeret, továbbadjuk a megértéseket, hogy ne rejtsünk el semmit, hogy a világ világossága legyünk a sötétségben. Mert bár látszólag világosság van odakint, de a sötétség az annál jobban honol, és a sötétség az annál jobban közeledik. Én kívánom mindannyiunknak azt, és fohászkodom azért, hogy ne öljük meg a két prófétát, hogy a fenevad, a mélyből feljövő fenevad, a belőlünk feljövő fenevad, az ne tudja legyőzni Istennek a lelkét, és beszéljünk, és törjük meg a kenyeret, mert ez lesz az, ez lesz a mi kősziklánk, ez lesz a mi talaj, biztos talajunk a lábunk alatt, amin meg fogunk tudni állni. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!